A SuperCAD után már-már el lehet kezdeni nyomtatni a szavazólapokat novemberre. Gyakorlatilag eldőlt, hogy Trump-Biden visszavágóra készülhetünk az Egyesült Államokban. De hogyan tarolta le a republikánus párton belüli ellenfeleit Donald Trump? Illetve ki vagy mi jelenleg Joe Biden legnagyobb kihívója? Mi a helyzet a volt elnök büntetőügyeivel, mennyire zavarhatja jelenlegit egészsége vagy a gázai háború? És milyen kampányra számíthatunk a globálisan is sorsdöntő választás előtt? Ezekről beszélgetünk ma, vendégem Nagy Gábor, a HVG világrovatának vezetője, valamint Bábel Vilmos, a hvg.hu újságírója. Sziasztok!
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 Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Gábor Vilmos, köszöntelek benneteket a stúdióban. Mielőtt megnézzük a SuperCAD eredményeit és azt, hogy mi jöhet ezután, foglaljuk össze röviden, hogy hogyan jutottunk el mostanáig. Másfél hónapja kezdődött az előválasztási folyamat az iowai jelölőgyűléssel. Ekkor a Donald Trumpon kívül már csak Nikki Haley, Ron DeSantis és Vivek Ramaswamy maradtak versenyben. Akkor Trump történelmi sikert aratott, nem inkumbensként 51%-ot vitt el, ez az eddigi legtöbb nem inkumbens jelöltek esetén egy iowai kaukuszon. El tudnátok-e mondani, hogy mi történt azóta, ki és mikor lépett vissza, és külön térjünk ki esetleg egy kicsit Ron DeSantisra, akiről tavaly, sőt igazából másfél évvel ezelőtt a podcastokban nagyon sokat beszéltünk, mint egy valós kihívója Donald Trumpnak, mégis viszonylag hamar kilépett a versenyből.
Azóta kilépett Ron DeSantis és Ramaswamy is, és maradt Nikki Haley. Ha Ron DeSantisról van szó, őt inkább, leginkább Marco Rubiohoz tudnám hasonlítani, aki 2016-ban úgy indult, hogy vagy Ted Cruz lesz a republikánus elnökjelölt. Pont ugyanolyan lendülettel vágtak neki a előválasztási folyamatnak, mint ahogy most Ron DeSantis. És aztán mind a ketten üstökösként érkeztek, üstökösként távoztak, ugyanez volt a helyzet Ron DeSantis-szel egész egyszerűen. Még azt is lehet mondani, hogy teljesen kipukkant, mire az igazi verseny elkezdődött. Tehát edzésben, sétában jó volt, amikor oda kellett állni a startvonalhoz, akkor elbotlott.
Azt tudjuk, hogy miért? Vagy tudok erre valamilyen magyarázatot adni?
Hát szerintem elsősorban azt fontos megérteni, hogy Donald Trump ellen nagyon nehéz ezt a versenyt, nehéz lett volna bárkinek is megnyerni, hogy egy ilyen előválasztást nagyon nagy mértékben arról is szól, hogy mennyire ismerik ezeket a jelölteket az emberek, és a Donald Trumpnál, vagy ennél a névnél nincs ismertebb talán a világon sem. Tehát sokaknak, akik elindultak ellene, az is volt a bajuk, hogy az emberek soha életükben nem hallottak róluk, és nagyon nehéz volt bármilyen azonosítani bármilyen politikai platformot, amihez ők tartoznak, tehát egy volt elnöknek egy ilyen előválasztásban iszonyatos előny az, hogy és különösen Trump, hogy tehát ő folyt a csapból is, amíg elnök volt, azóta sem engedte előtt a média, bár volt egy ilyen talán egy másfél év, amikor annyira nem volt, hirtelen mindenki megőrült, hogy már nem kell Trumppal foglalkozni, és akkor egy rövid ideig ez így kitartott, de ez tényleg csak egy rövid idő volt, tehát elképesztő, hogy mennyire ott van minden háztartásban a Donald Trumpnak a neve, és ezzel nagyon nehéz szembeszállni. Ron DeSantis kiderült, hogy ő nem egy megnyerő ember élőben. Tehát, hogy lehet, hogy jól csinálja a Floridában, hogy ott ő, neki tényleg voltak sikerei, voltak elég jó eredményei, de az, amiről ezek a kaukuszok szólnak, arra való, hogy az ország megismerhesse azokat a jelölteket, akik közül majd esetleg választ az elnökválasztásban, egy ilyen zárt, pici környezetben. Tehát, mint hogyha így levinnénk helyi szintre az elnökválasztást, és akkor ebben a tényleg egy ilyen mesterségesen tartott ilyen egy államban ott meg lehet nézni, hogy ki kicsoda, és ehhez olyan fajta skillek kellenek, amik, hogy te itt megnyerő legyél, meg nem tudom, amilyen Ron DeSantisnek nem voltak, tehát hogy nem nincsenek meg.
Ráadásul, amit mondasz, hogy gyakorlatilag azzal Trumppal kell szembeszállni, akivel nem nagyon lehet, nem csak ismertségben, hanem más téren se, ugye Trump nem is állt le, hogyha minden igaz, vitázni velük egyetlen nyilvános vitára sem ment el. És akkor ezt tudtuk Iowa után gyakorlatilag még másnap Ramaswamy visszalépett a versenytől, nem sokkal később Ron DeSantis is, és legtovább Nikki Haley maradt a versenyben. Itt most elszpoilerezem azt, hogy az adás felvétel előtt pár órával elkezdtek megérkezni az információk Haley belső köreitől, hogy vissza fog lépni a versenytől a SuperCAD után, de egy percig még maradjunk nála. Mit kell tudni róla, mi volt mi volt az ő politikai platformja, miért maradt ilyen sokáig versenyben, ugye ő maradt a szuperkedre gyakorlatilag az egyetlen republikánus kihívója Donald Trumpnak.
Nikki Haley az kétszer is megválasztották őt Dél-Karolina kormányzójának, még azt sem lehet mondani, hogy sikertelen kormányzó volt, alapvetően egy republikánus érzelmű államban volt kormányzó, és a posztot azért hagyta el, mert 2017-ben Donald Trump felkérte, hogy legyen az Egyesült Államok ENSZ nagykövete, ami miniszteri rangú poszt az Egyesült Államokban, tehát megtiszteltetés volt. Aztán ő ezt ott hagyta, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy sokáig, amíg zajlottak az előválasztás előtti helyezkedések, addig nem nagyon lehetett tudni, hogy ő pontosan mit is képvisel, elkövetett különböző hibákat és politikai megszólalásbeli hibákat, de a végére, már úgy értem, hogy a felkészülés végére és az előválasztások kezdetére kikristályosodott az, hogy ő képviseli azt a hagyományosnak mondható republikánus politikai vonalat, ami Trump előtt jellemezte a pártot. Tehát ő volt, és maradt, és végül erre a szerepre játszott rá az anti-Trump. Tehát ő volt az, aki a Trump túlzásai nélkül képviseli azt a fajta, egyébként Trumpnál sokkal határozottabb, és a demokratákéhoz sokkal, illetve a demokratákkal alkotott konszenzushoz sokkal közelebb álló külpolitikát, ami Trumpra nem jellemző. Tehát egész egyszerűen, hogyha most neveket kellene emlegetni, ő sokkal inkább volt egy régeni republikánus, mint az utóbbi időben bárki, de ahogy Willi is mondta, Trumppal szemben ez kevés volt.
Tehát, hogyha azt nézzük, hogyha ő lett volna a republikánusok elnök jelöltje, akkor valószínűleg több szavazót tudott volna elvinni a Biden táborból, de a Trumpi tábor alakult republikánusok közül kevesebbet.
A közvéleménykutatások azt mutatták, a legutóbbiak, amik az országos felméréseket, illetve a hadcsatatér államban a közvéleményt szondázták, azok azt mutatták, hogy ha szűken is, de Trump megveri Bident, míg hogyha Nikki Haley indul Biden ellen, akkor nagyon megveri Bident.
Igen. Igen. És nekem igazából az elméletem, hogy ő miért maradt ilyen sokáig versenyben, úgyhogy tényleg, tehát ő elvesztette Dél-Karolinát is az előválasztás során, még talán egy pár héttel ezelőtt, tehát, ahol ő kormányzó volt kétszer is, és ott is tudott nyerni a Trump. Sokan azt gondolták, hogy már ezután vissza fog lépni, de hogy szerintem azért nem lépett vissza, mert rettenetesen sok pénze volt, mert azok a republikánus donorok, akik nagyon nem szerették volna, hogy a Trump legyen az elnökjelölt, azok mind egy idő után meghozták azt a döntést, hogy akkor ő egy lehetséges kihívó, mögé álltak be mindannyian, és tényleg annyi pénzt tudott összeszedni, hogy simán végig tudta nyomni úgy ezt a kampányt, hogy tulajdonképpen már nagyon az elején eldőlt, hogy el fogja veszíteni, mert hát nem tudom, történhetnek még csodák. Mindeközben a Trump egyáltalán nem, tehát a Trump kampány egyáltalán nem is nagyon rakott bele pénzt ezekbe az előválasztásokba, és úgy hozták.
Trumpnak nincs is pénze, tehát ő rövidesen pénzszőkébe fog kerülni, de Nikki Haley-ben én látok két olyan tényezőt is, ami a pénznél tovább mutat, és a támogatók kitartását is legalábbis eddig, a szuperkeddig befolyásolta Nikki Haley-vel kapcsolatban. Az egyik, hogy igen, ahogy a bevezetőben elhangzott, fel lehet írni a szavazólapokra Donald Trump és Joe Biden nevét, de azért egyelőre csak ceruzával írnám föl, mert még bármi történhet, égszakadás, földindulás, egészségi állapot, tehát bármi történhet, ne zárjuk ki, volt már ilyen az Egyesült Államok történetében, és erre az esetre én úgy gondolom, Nikki Haley megmutatta magát, hogy ha bármi történik, és nyáron sorra kerül a republikánus elnökjelölő konvenció, és valami most még nem látott okból kifolyólag Donald Trump nem lehet az elnökjelölt, akkor itt vagyok én. Sőt, hogyha Donald Trump megnyeri az elnökválasztást, és kitölti a második mandátumát, vagy ha nem nyeri meg az elnökválasztást, de 4 év múlva már ő tényleg megint nagyon idős lesz, mint most Biden, akkor megint csak itt vagyok én, mondhatja Nikki Haley, aki, ha úgy tetszik, az utolsó esélyes riválisként szálltam ki a versenyből, akkor most akár én is, rám is bízhatjátok az elnökjelöltséget. Szerintem ez a két motiváció megvolt Nikki Haley-ben és a mögötte álló pénzemberekben is.
Arra, hogy mi lesz a következő kicsit több mint fél évben, és hogyan fog kinézni ez a kampány, és végül is ki lesz ezen a papíron, arra még rá fogunk térni az adás második felében. Viszont most még egy pillanatra maradjunk a szuperkednél, ezt magyarázzuk el a hallgatóknak, ezt már elmondtuk párszor ezt a kifejezést. Mit nevezünk szuperkednek, miért fontos ez az amerikai választások során, és hagyományosan mi a jelentősége ennek a napnak azon túl, hogy 15 előválasztást tartottak most kedden?
Ugye az előválasztások már zajlanak január vége óta, és a szuperked az azért szuperked, mert pontosan, mert ezen a napon ha eddig nem is lett volna letisztázott, hogy kik lesznek a jelöltjei az adott pártoknak. Ezen a napon ez így általában eldől. Tehát itt, itt már annyian szavaznak, annyi előválasztást tartottak meg azzal a 15-tel együtt, amit ezen a bizonyos szuperkedden megrendeznek, hogy ez általában megtisztítja annyira a mezőt, hogy így kialakul, hogy fog kinézni a novemberi választás. Ez egy különleges év abból a szempontból, hogy nagyjából világos volt már hónapokkal ezelőtt, hogy kik lesznek a jelöltek. Ugye a Bidennek nem volt semmilyen értelmezhető kihívója, tehát hogyha valaki elnökként újra akar indulni, akkor beáll a pártja mögé, ez teljesen egyértelmű. És a Trump is annyira domináns volt már az első előválasztáson, hogy kevesekben volt szerintem kétség, hogy ők ketten lesz, tehát hogy egy 2020-at újra játsszuk.
Hát szuperkedről eleve az 1970-es évek közepe óta, 76-os választás óta beszélhetünk, akkor a szuperked még csak néhány államot vont be arra a napra. Valójában az történt, hogy az amerikai elnökválasztás előválasztási folyamata, az mindig is egy ilyen kicsit országjáró cirkusz volt, ahogy Willi is említette, az elnök jelölt aspiránsok megmutatták magukat a népnek, kelettől nyugatig, déltől északig, és akkor lehetett szavazni. Csak a pártok rájöttek arra, hogy ez egyrészt költséges, másrészt sokáig tarthat a küzdelem, és akkor miközben egymást marcangolják a két nagy párt saját jelöltjei, a közben muníciót adnak a másiknak, és elkezdték egy napra összehúzni a dátumokat. Többször volt jelentősége, többször nem volt jelentősége, 80-ban és 84-ben igazándiból csak a demokraták tartottak szuperkeddet. A republikánusoknál megvolt az idősebb George Bush és a Ronald Reagan közti harc 80-ban, 84-ben meg nem volt semmi, mert nyilvánvalóan Reagan indult. Viszont 92-ben például volt jelentősége a szuperkednek, mert addig az Amerika számára hát meglehetősen ismeretlen Bill Clinton nevű 2 milliós Arkansas kormányzója nem túl fényesen szerepelt a korábbi előválasztásokon. Majd a szuperkedden aztán annyira jól szerepelt, hogy az egészen az elnök jelöltségig, sőt, két elnöki terműnőség röpítette, tehát ebben az esetben valóban számított, hogy a szuperkedden kinyer, és többé-kevésbé befolyásolta a 2020-as elnökválasztás és a demokratáknál, a republikánusoknál is, de a demokratáknál abban az értelemben, hogy az elején azért Joe Biden botladozott, és még az is elképzelhetőnek tűnt, hogy Bernie Sanders vermonti, hát ő önmagát demokratikus szocialistának nevező, egyébként független szenátor lehet a befutó, és az biztos vereséget jelentett volna Trump-al szemben, és akkor Dél-Karolinában az afroamerikaiak Biden mellé álltak, ezért is hozták előre a naptárban a demokraták Dél-Karolinát idén, és aztán szuperkedden Biden tulajdonképpen legyőzte Bernie Sanders-t, és onnan egyenes út vezetett, tehát szuperkednek van jelentősége.
Igen, ez egy nagy fordítás volt a 2020-as kampányban, az amikor megnyerte Biden azt a 3 vagy 4 vereség után megnyerte Dél-Karolinát. Ott volt ott hangzott el ez a híres mondat, egy a helyi afroamerikai közösségnek egy ilyen prominense mondta azt, hogy én ismerem Joe-t, de nem csak ez a lényeg, hanem az, hogy ő ismer minket. És akkor ez azután nagyon sokszor feljött, mert ugye az afroamerikaiak szavazatai nagyon kerettek a Bidennek, és ez az egy mondat, ez neki megnyerte azt az előválasztást, és utána a többit is igazából.
És a mostani szuperkednek a történet, ez tulajdonképpen összefoglalható annyiban, hogy Trump Vermonton kívül mindent megnyert, illetve amerikai Szamoán, Amerikához tartozó területen Biden egy nagyon-nagyon kicsi létszámú gyűlésen veszített.
Döntetlen volt.
3-3.
Én tudomásom szerint 3-3 volt. Egy helyi üzletember indult, és 3-3 6 delegátust egyenlően osztottak el, amikor én legutóbb láttam.
És ha hallják a hallgatók a billentyűzet kopogást, akkor Vilmos ezt fact-check-el ide, én hinnék Gábornak ebben az esetben. Lényeg, hogy Trump Vermonton, Biden pedig amerikai Szamoán kívül mindent meg tudott nyerni, és így már megállja a helyét az állítás. Nézzük meg, hogy ezen kívül milyen tanulságaink vannak, és nézzük inkább Joe Bident ebben az esetben. Donald Trumpot ugye tudjuk azt, hogy Nikki Haley, mire ez az adás kikerül, már valószínűleg vissza is lépett ettől a versenytől. Joe Biden demokraták közti támogatottságáról mit árult el a szuperked, és mit árultak el az elmúlt hetek, hónapok előválasztásai?
Biden gyakorlatilag demokrata elnök jelöltnek tekintheti magát, efelől nincsen vita. Van azonban egy olyan problémája, most a koráról még ne beszéljünk, valószínűleg még a Biden kora szóba fog kerülni. Ami az előválasztásokat illeti és az ott látott eredményeket illeti, van egy sebezhető pontja, és ez pedig a gázai háború. A gázai háborúval kapcsolatban a hivatalos amerikai politikával szemben foglalnak állást az arab amerikaiak, és a demokrata párt úgynevezett progresszív szárnya, ha úgy tetszik, a bal szárnya, akik sokkal keményebb fellépést szeretnének Bidentől a tűzszünet elérése érdekében, kikényszerítése érdekében egész pontosan, és sokkal inkább hajlanak a palesztin sérelmek elismerésére és támogatására, mint Izrael feltétlen támogatására. Ez megnyilvánult két államban, Michiganben és Minnesotában, ahol voltak úgynevezett uncommitted, el nem kötelezett szavazók, akik még delegátusokat is választottak, tehát most ez úgy fog kinézni, hogy ebből a két államból a nyári demokrata elnökjelölő konvencióra fognak elmenni olyan delegátusok, meg Samoáról az a három, akik nem Bidenre szavaznak elvileg. Ez az egyik dolog. A másik dolog, és ez főleg Michigannel kapcsolatban érdemes megjegyezni, Michigan a hat frontállam egyike. Alig több mint 100 000 szavazattal nyerte meg Joe Biden 2020-ban, és ott ennél nagyobb számban szavaztak, ha jól láttam most, arab-amerikaiak, ott az autóipar miatt elég sok, meg egyébként is a különböző közösségek különböző államokra jellemző módon alakultak ki az Egyesült Államokban bevándorló közösségek, és Michiganben erősek az arab származású amerikaiak, és a körükben van akkora, ha úgy tetszik, ellenszavazat Bidennel szemben, ami felülmúlja azt a margint, vagy marzsot, amennyivel Biden 2020-ban nyert. Tehát ez a két tábor, amelyik ráadásul csökönyös, mert én úgy gondolom, hogy a republikánusok azért többé-kevésbé be fogják adni a derekukat, és Trumpra fognak szavazni. A demokratáknál viszont mind az arab-amerikaiak, mind a progresszívak sokkal makacsabbak annál, mint hogy csak úgy Bidenre szavazzanak novemberben. Tehát ezt látom én, minden mástól eltekintve az előválasztások eddigi eredményei alapján Biden sebezhetőségének.
De ugyanezek a csoportok átszavazni is kisebb valószínűséggel szavaznak át, nem?
Az mindegy, csak ha eltűnik 100 000 szavazata, és a republikánusok ugyanúgy szavaznak meg a függetlenek, akkor az az állam, amelyiket Biden 2020-ban ennyivel nyert, azt el fogja bukni.
Van még egy visszatérő elem, ami itt a beszélgetéseinkben szokott lenni, mégpedig az, hogy külpolitikával nem lehet választást nyerni. Mennyire tekinthető ez a mostani uncommitted vote annak, hogy most próbálnak kicsikarni valamilyen eredményt az izraeli-gázai háborúval kapcsolatban, vagy mennyire van abban valószínűség, hogy ez fennmaradjon akár a kampány idején is, mint egy hot topic, mint egy issue?
Szerintem a Bidennek a stábja az arra bazírozik, hogy mire eljutunk a választásokig, addigra nekik sikerül eredményeket elérniük Izraelben. A Benjamin Netanyahu-val, az izraeli miniszterelnökkel, akit a Biden nagyon-nagyon régóta ismer, és voltak korábban is konfliktusai, ő azt a taktikát folytatja, hogy nyíltan nem konfrontálódik vele, de a színfalak mögött próbálja őt rávenni arra, hogy tegyen engedményeket, azokat az engedményeket, amiket ezek a progresszív vagy arab-amerikai szavazók szeretnének, hogy Biden elérjen Izraelnél. Odáig nem ment el, ameddig elment mondjuk a Ronald Reagan, meg elment a Bill Clinton, hogy rendesen megvonta a támogatást Izraeltől, mint hogy katonai támogatást. Itt még nem tartunk. Elképzelhető, hogy idáig is elfajulsz a dolog, de a Bidennek a stábja, ilyen, ha az ember olvas ilyen háttérbeszélgetéseket velük, ők abban bíznak, hogy ez nem sokára elül, ők tudtak nyomást helyezni a Netanyahu-ékra azzal, hogy kifelé nem támadták őket, de befelé próbálták őket rávenni, hogy tényleg ez most már azért sok lesz. Novemberben van a választás, addigra mindenki elnyugszik, addigra vége van a háborúnak, és akkor ez az egész nem lesz egy issue addigra. És annyira gyűlöli mindenki a Trumpot ebben az egyben a közösségekben, hogy le fognak szavazni a Bidenre.
Még két nagyon rövid kérdés, mielőtt átlépünk a jövővel kapcsolatos kérdésekre. Az egyik, hogy az szintén e heti hír hétfőn derült ki a legfelsőbb bíróság döntése alapján, hogy nem zárhatják ki Donald Trumpot az államok az előválasztásról. El tudnátok-e mesélni azt, hogy ennek mi volt a hátterében, mi volt erre a precedens, és hogyan vetődött fel egyáltalán ez az egész?
Van az amerikai alkotmánynak a 14. alkotmány kiegészítése, amit 1868-ban ratifikáltak. Ez a 1861-65-ös polgárháborút zárta le. többféle passzusa van állampolgárságról, mi egyebekről. A harmadik szakasz mondja ki azt, hogy aki tevőlegesen, akár politikailag, akár pénzzel, akár katonával támogatta a déli konfederációt, az nem választható szenátorrá, nem választható képviselővé, nem választható olyan elektorrá, aki elnökről dönt, és nem tölthet be állami tisztséget. Ez utóbbira kihegyezve nyújtottak be majdnem 30, több mint 200 amerikai szövetségi államban keresetet arra nézve egyének és szervezetek, hogy Donald Trumpot vegyék le a listáról, mert hogy ő állami tisztviselőként bátorította a Kapitóliumot 2021. január 6-án megostromló tömeget. Ez három államban jutott el addig, hogy erről döntés született, Coloradóban és Illinoisban a legfelsőbb bíróság, Maine államban pedig az államadminisztrációját irányító tisztviselő mondta ezt, de mind a hárman felfüggesztették a döntésüket addig, amíg a legfelsőbb bíróság nem dönt. A meghallgatás, a legfelsőbb bíróság nem ülésezik március 15-éig, de mivel a szuperked előtt, sokat emlegetett szuperked előtt erről nyilván dönteni kellett, részint azért, mert Colorado is szavazott szuperkedden, részint pedig azért, mert ez valóban precedens, ezért február elején volt egy meghallgatás. Ott a meghallgatáson elhangzott kérdések alapján már világos volt, hogy el fogják meszelni ezt a colorado-i döntést, vagyis precedens teremtenek arra, és ezt mondták ki hétfőn, a szuperked előtti napon, hogy az egyes szövetségi államok nem tilthatják el az elnököt, de ez vonatkozik értelmezés szerint mindenféle szövetségi tisztviselőre, aki választáson indul, de jelen esetben Trumpra kellett vonatkoztatni. Nem tilthatják el a 14. alkotmánykiegészítés harmadik szakasz alapján Donald Trumphoz, hogy induljon. Ez minden szövetségi államra érvényes, mert precedens jog van az Egyesült Államokban, és ezt 9-0 arányban fogadta el a legfelsőbb bíróság, vagyis a 6 konzervatív és a 3 liberális is egyetértett abban, hogy ez egész egyszerűen nem működik ebben az esetben.
Köszönöm szépen, és még egy rövid kérdés. Mi a helyzet a harmadik utas jelöltekkel, például Robert F. Kennedy Jr.-ral, mennyire lehet még hallani arról, hogy ők labdába rúghatnak esetleg novemberben?
Azok a közvéleménykutatások, amiket én láttam itt az utóbbi napokban, azok egyelőre nem adnak komoly, tehát hogy semmiféle komoly esélye nincs harmadik utas jelöltnek. Jelen állás szerint láttunk már meglepetéseket ebben a kategóriában is azért az Egyesült Államok történetében, de Robert F. Kennedy Jr. nem tűnik annyira akkora húzó névnek, hogy komolyan veszélyeztesse bármelyik tábort. Én azt hiszem, hogy tényleg nyugodtan elkezdhetünk arra készülni, hogy itt egy rematch lesz, és hogyha ki is esik valamelyik jelölt, akkor nem a harmadik utas jelölt lesz a releváns, hanem az, hogy kitraknak a helyére. Vagy akár a republikánusok, akár a...
Hát ez egy harmadik utas jelölt bekavarhat, a demokraták soha nem felejtették el Ralph Nadernek 2000-ben, hogy ő elindult Floridában, és több mint 30 ezer szavazatot szerzett, miközben 538-al nyerte meg George W. Bush, és valószínűleg nélküle Al Gore nyerte volna meg az államot és az elnökválasztást, de ugye ez egy ilyen mi lett volna, ha dolog, de a közleménykutatások ugyanakkor mutatják Robert F. Kennedy-vel kapcsolatban, hogy pont azokban az államokban, ahol szoros a küzdelem, ő több szavazót vehet el Bidentől, mint amennyit Trumpról, tehát ebben az értelemben lehet jelentősége, hogy mekkora, azt nem tudni, és még van ez a No Labels nevű csoport, amelyik még mindig ügyködik azon, hogy egy harmadik jelölt elnökjelöltet és alelnökjelöltet indítson. Ez nagyon meggyengült azzal, hogy Joe Manchin, Nyugat-Virginia szenátor közölte, hogy őt szánták volna alelnökjelöltnek a No Labels csoport állítólag. Ő nem, hogy ezt nem vállalja, de már a szenátori újraválasztásért sem indul. Most lábra kaptak olyan hírek, hogy hát jó lenne Nikki Haley a No Labels elnökjelöltjének, amire Nikki Haley azt mondta, hogy ő erről hallani sem akar, tehát ő nem akar harmadik jelöltként indulni. Én szerintem a No Labels ezzel kifújt. Jill Stein is indul, hogyha jól tudom, zöld jelöltként, azért majd számoljuk meg azokat a szavazatokat, amiket ők novemberben kavarhatnak, esélyük nincsen.
Igen, ezekben a ilyen kétosztatú politikai rendszerekben nyilván rettenetesen nehéz egy harmadik párttal bármit is művelni, hiszen az, tehát hogyha különösen úgy, hogy egy elnökválasztásra beszélünk, ahol az elnök jelöltnek a személye iszonyatosan fontos, de valakit, aki egy egy valóban egy esélyes, vagy egy olyan, egy ismert embert nagyon nehéz meggyőzni arra, hogy ezt elvállalja, mert hát nem fog nyerni. Tehát biztosan nem.
Ross Perot 1992-ben 19%-ot az szerzett országos eset, szinten, és nulla elektort. Tehát igen. Ez a verseny tényleg nem erre van, szóval ez két nagy pártra van beállítva.
Hát meg alapvetően, amiért egyáltalán beszélünk most a harmadik utas jelöltekről, vagy az ő szerepükről, hogy ez egy elég komoly népszerűtlenségi verseny, ami novemberre alakul ki. És ha jól emlékszem, legutóbb ebben a felállásban hárman a stúdióban tavaly nyár végén ültünk, amikor Trump büntető ügyeit foglaltuk össze. Kezdjük akkor innen azt, hogy mi jöhet a következő, mondjuk az, hogy fél évben, legyen ez az első pont, amit megvizsgálunk. Most milyen olyan büntetőügyről tudunk Trumppal kapcsolatban, ami bezavarhat, bekavarhat a választásra, jogilag nézve? Mert azt látjuk, hogy népszerűségileg szinte semmit nem, sőt, ha más nem, inkább összekovácsolta mögötte a tábor, tehát az a tippünk, nem is tippeltünk így, de akik azt gondolták, hogy ez majd népszerűség csökkenéshez vezet Trumpnál, azok mellé lőttek ezzel kapcsolatban. Mi az, ami mondjuk jogilag akadály lehet az ő indulásában?
Egyik sem.
Szerintem sem. Tehát, hogy én azt gondolom, és jó lett volna visszahallgatni, hogy milyen hülyességeket beszéltem én erről akkor, de hogy én már régóta meg vagyok arról győződve, hogy a Donald Trumpra nem egy ilyen jogi, vagy egy ilyen alkotmányjogi választ kellene adni, vagy kellett volna adni, hanem egy politikait, és az a politikai fogja eldönteni, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. És szerintem a republikánus párt volt az, akik azt gondolták, hogy a Trumptól meg lehet szabadulni ezekkel az ilyen jogi mahinációkkal, hogy nem impeachelték akkor, amikor meg lett volna rá lehetőség, hogy megszabaduljanak tőle. Nem vállalták azt a politikai felelősséget, hogy a Trump az rettenetesen kártékony arra az országra nézve, és azt gondolták, hogy majd akkor őt ez meg az a szövetségbíróság, vagy az alkotmánybíróság, vagy az a legfelsőbb bíróság, majd őt leszedi a térképről. Nem szedi le a térképről, valamit ki kell találni, hogy egy politikai választ adjanak arra, ami a Trump jelenség.
November 1-én le kell győzni, másút nincsen.
Igen.
És akkor itt visszakanyarodnék arra a pontra, amit már Gábor említett, és a 538-nek hallgattam egy podcastját a héten, ahol volt egy kérdés, ami nekem rettentően tetszett, és szeretnélek titeket is megkérdezni róla. Mégpedig az, hogy szerintetek minek van nagyobb esélye jelenleg, annak, hogy a demokrata jelölt nem Joe Biden lesz, vagy annak, hogy a republikánus jelölt nem Donald Trump lesz a novemberi szavazólapon, és miért? Tehát tulajdonképpen mik azok az aggályok, amelyik mindkettőjük jelöltségével kapcsolatban felvetődnek, és veszélybe sodorhatják azt?
Amennyire a két párt szemben áll egymással, és amennyire az amerikai társadalom ketté van szakadva, én nem adok túl nagy esélyt annak, hogy önszántukból vagy a párt akaratából leváltják ezt a két rengeteg hibával jelentkező nagyon idős elnökjelöltet. Ha mégis azt kell mondani, a válasz, nyilván akkor foglaljunk állást a kérdésben, ha mégis arra kell válaszolnom, hogy melyiknek van nagyobb esélye, én úgy gondolom, hogy annak nagyobb esélye van, hogy Bident rábeszélik arra, hogy ne induljon. Egyrészt ő felelősebb politikus, sokkal kevésbé narcisztikus, mint Donald Trump, másrészt pedig tényleg azt mutatják, és még mindig nem értünk el addig, hogy a koráról beszéljünk, de tényleg azt mutatják a közvéleménykutatások, hogy Bidennek sok olyan terhet cipel magával az elnök választásra, ami már a Wall Street Journal egyébként általában republikánusokat pártoló szerkesztőségi véleménye szerint is azt eredményezheti, hogy Joe Biden nagyon negatív öröksége az lesz, hogy hozzásegítette Donald Trumpot a második elnökségéhez. Tehát, hogyha választani kell, én azt mondom, hogy egyikre se látok különösebb esélyt, de ha mégis azt kell mondanom, egy kicsivel nagyobb esélyt látok arra, hogy nem Biden lesz a demokrata elnökjelölt, mint arra, hogy nem Trump.
Igen, én talán is inkább felé hajlok, de közben meg amennyire a Donald Trump elfoglalta, és tényleg a tenyerén
Tenyeréből eteti,
igen, az lesz az. A republikánus pártot úgy egyébként a demokrata pártnak a vezetője is az elnök, tehát hogy itt már nincsenek ezek a önálló súlyjal, meg befolyással bíró nagy szeniorok a demokrata pártban, tehát nem a Joe Biden van, ő a párt vezetője, és végső soron ő dönti el, hogy merre tovább. Tehát, hogy azért ez is már egy másfajta struktúra, mint ami volt évtizedekkel ezelőtt.
De mindig, hogyha hivatalban lévő elnök van, akkor mindig a hivatalban lévő elnök dönti el, hogy indulat-e, de van egy ellenpélda, tehát van egy példa, 1968. március 31-én még nem tartunk ott, 1968. március 31-én Lyndon B. Johnson bejelentette, hogy ő nem indul, és azt is kéri, hogy őt ne jelöljék elnöknek, és onnantól elindult egy igazi demokrata küzdelem az elnök jelölti posztért. Sokan emlegetik ezt a precedenst, már csak azért is, mert ahogy 68-ban, most is Chicagóban lesz a demokrata jelölőgyűlés. Igen, nem a déjà vu érzése lehet a demokratáknak, mind a helyszín, mind a potenciális káosz, mind pedig az elnök esélye, esélytelensége kapcsolatban.
Igen, Lyndon B. Johnson nagyon esélytelen volt, és akkor magában nézett, egyébként se akarta, ugye úgy
és igazán. És sokkal fiatalabb volt, mint
sokkal Biden. Fiatalabb volt, igen. Ő utólag is beszélt erről, hogy ez egy rettenetes szarmeló, és hogy borzasztó volt csinálni.
De akkor beszéljünk is erről a korkérdésről. Joe Biden hogyan kommunikál erről, vagy az adminisztrációja hogyan kommunikál erről, mert ugye azt a képet festjük alapvetően ezekben a beszélgetésekben, hogy van egy ilyen ámokfutó Trump és Trump csapat körülötte, és valameddig még próbálta ezt epízelni a republikánus párt, nem sikerült, tényleg egy lett az ászló, és azon Trump van, és ezzel szemben látszik, legalább, hogy csak kontextusban látszik, egy olyan demokrata párt és egy olyan demokrata adminisztráció, ahol mintha kicsit racionálisabb lenne ez a döntéshozás. Biden csapata hogy áll ehhez az egész kérdéshez? Ha ott felvetődne tényleges problémaként az őkora, akkor vajon meglépnék-e ezt, vagy egyszerűen büszkeségből bele kell menni ebbe a rematchbe?
Megint csak azt tudom mondani, hogy Biden csapata nem dönt. Tehát ők mondhatnak bármit. Itt Biden, Joe Biden és Jill Biden, az elnök és a felesége fogja eldönteni, hogy Joe Biden indul-e. Jelenlegi helyzet szerint úgy döntöttek, hogy indul. Hogyha csebben nézzük meg a tengert, amiről beszéltél, akkor a legutóbbi példa erre, amikor Robert Hur különleges ügyész nyilvánosságra hozta a jelentését arról, hogy a titkos és bizalmas és minősített iratok, amiket Joe Bidennél találtak, azok vajon olyasfajta törvénysértést jelentettek-e, mint amit Trump elkövetett azzal, amiket elvitt Mar-a-Lago-ba, Mar-a-Lago-i birtokára, és rögtön az első mondat azt mondta, hogy nem követett el törvénysértést, és még csak összehasonlítható Donald Trumppal. Majd elhangzott egy olyan mondat, hogy a részint a szellemírójával folytatott és felvételen rögzített beszélgetés alapján, és az 5 órás beszélgetés alapján, amit Robert Hurrel és a munkatársaival folytatott Biden, a jelentés megállapította, hogy Biden egy kedves, jószándékú idős ember, memóriazavarokkal. Ez közhelyesen szólva kiverte a biztosíték. A republikánusok nagyon örültek neki, Trump különösen, a fehérház nem annyira, és Joe Biden rögtön összehívott egy sajtótájékoztatót, nem szokott sajtótájékoztatókat tartani.
Nem véletlenül, nem.
Kikelt az egész jelentés ellen, hogy hogyan ahhoz a különleges ügyész azt állítani, hogy nem emlékezik a fia halálának az időpontjára. Nagyon kikelt magából, és annyira kikelt magából, hogy azt mondta, hogy jelen pillanatban én vagyok az egyetlen ember, aki alkalmas az amerikai elnöki tisztség betöltésére az egész országban, tehát belelovalta magát a dologba, majd bemutatta azt, hogy miről is szólt ez a mondat, mert összekeverte a mexikai elnököt az egyiptomi elnökkel, és az egészet romba döntötte, amit addig amellett érvelt, hogy ő igenis kompetens, igenis emlékszik, és igenis alkalmas az elnöki posztra. Ezek olyan hibák, amit az ilyen média által átszőlt azonnali reakciókat a social médiában vonzó világban egyszerűen nem lehet elkövetni.
És akkor erre azt mondaná a Biden, vagy az ő valamelyik, nem tudom, a stábjából akárki, hogy de ugye eddig mindig alábecsülték a Joe Bident, és ugye azt gondoltuk, hogy a midtermöket is el fogja veszíteni, nem így alakult. A Biden konkrétan egy újságírónak, amikor erről beszélgettek, azt mondta, hogy ha te azt gondolnád, hogy te vagy az egyetlen, aki képes legyőzni egy olyan ellenfelet, aki megváltoztatná az Egyesült Államoknak a természetét, akkor nem éreznéd a feladatodnak, hogy elindulj. És szerintem ahhoz, hogy valaki az Egyesült Államok elnöke akarjon lenni, ahhoz valami olyan fajta, tehát az egy nagyon másfajta ember, tehát aki fel kell reggel, és azt gondolja, hogy nekem azt szerintem ez menne. Az, hogyha te egyszer ezt elhiszed magadról, akkor ezt így nagyon, nagyon nehéz elengedni valószínűleg.
Bidennek azért van egy küldetés tudata. 88-ban volt ő a csúcson, és akkor valóban esélyesként szárt be az elnök jelöltséget, de volt két agyér betegség, és vissza kellett lépnie. Most már túl van a zeniten, lehet ezt mondani. Ami pedig a stábját illeti, különböző ilyen vicces és kevésbé vicces apróságok vannak. Az egyik, hogy mindig vigyáznak arra, hogy lehető legkevesebbet beszéljen az újságírókkal. A sajtót a saját szolgálatába állítani igyekvő, de amúgy időnként a sajtótájékoztatókat kerülő Ronald Reagan óta nem volt olyan amerikai elnök, aki ilyen kevés sajtótájékoztatót és interjút adott volna, mint Joe Biden, tehát védik. A Super Bowl előtt, az amerikai futball döntője előtt általában az utóbbi időben felajánlják az elnököknek, hogy csináljanak egy interjút, nem tesznek fel. Tehát ez egy olyan interjú, mint amit Orbán Viktorral szoktak csinálni. Köszönöm. Nagyon kedves kérdéseket tesznek föl, mindenki kifejtheti.
És mindenki
Biden tesz. Nem ment el oda sem tavaly, sem az idén. Az Air Force One-nál is meg lehet figyelni, mivel egyszer már felbukott a lépcsőben, hogy nem a hosszú lépcsőn hátul veszik föl, hanem a rövidebb lépcsőn elől. Mindig van mellette valaki, aki meg tudja támasztani. Tehát a legapróbb részletekig a stábja azért figyel erre, hogy egy 81 éves, mindjárt 82 éves idős emberről beszélünk, védik, óvják, mert pont az a kép alakult ki, amiről itt beszélünk, hogy hát sem mentálisan, sem fizikailag ő már 4 évre nem alkalmas, és ezt az amerikaiak nagyon nagy többsége így látja.
Ez egész biztos, bár én azokkal az újságírók, tehát azoknak az újságíróknak a beszámolóit olvasva, akik vele beszélgettek az utóbbi időben hosszan, azt mindenki elmondja, és egyébként még a korábbi, a képviselőháznak a korábbi republikánus elnöke is arról beszélt utólag, hogy ez az ember egyébként, ha beszélgetsz vele, egyáltalán nem tűnik ilyen idősnek. Tehát nyilván lassan mozog a keze, vagy lassan mozognak a lábai, de hogy ahogy gondolkodik, amilyen válaszokat ad a kérdésekre, amilyen összefüggésekben ő látja a világot, nem tűnik egy 81 éves embernek. Az, hogy mi a percepció ezzel kapcsolatban, az persze egy teljesen másik dolog, de ugyanúgy, ahogy mi a percepció, tehát hogyha egy normális világban neki simán meg kéne nyerni ezt a választást, tehát a gazdasági mutatói azok elképesztően jók, tehát hogy all time high-on van az S&P 500, felére csökkent az infláció 22-höz képest, soha nem dolgoztak még ennyien, mint most. Ezek hihetetlen jó adatok. Ennek ellenére az amerikaiak azt mondják, hogy nem tudom, ahol én lakom, ott én nem érzem azt, hogy ilyen jók lennének a gazdasági adatok. És ezek meg már, ez már inkább szól valószínűleg arról, hogy milyen benyomás alakult ki a Bidennek a politikájával kapcsolatban, meg a személyével kapcsolatban, mint az arról, hogy mi a valóság.
De akkor beszéljünk is arról, hogy hogyan néz ki ez a Biden kampány. Nyilvánvalóan a Trump kampánynak a részleteit egyszerre ismerjük minden részét, és nem ismerjük egyetlen részét sem. Van egy Trump univerzum, és abban fog zajlani ez a kampány, és egy tábor megtartásáról, és nagyon szilárd megtartásáról a szavazás napján az oda elviteléről fog szólni. Ugye 2020-ban azt láttuk, hogy volt egy nagyon erős demokrata elköteleződés amellett, hogy Trump nem maradhat pozícióban, hogy veszélyben vannak a közös értékeink, stb. És ez működött, sikerült tényleg egy ilyen összefogást csinálni, amit Gábor is említett korábban, hogy különböző kisebbségeket is megragadni, és betenni a kampányba, és megértetni azt, hogy mindenkinek a közös érdeke az, hogy egy demokrata jelölt legyen, és ne Donald Trump legyen. Most mire lehet építeni egy ilyen kampány 4 évvel később, amikor már látjuk azt, hogy Trump egyáltalán nem tért le erről a korábbi útról, de látjuk azt is, hogy Biden maga nem rendelkezik azzal a karizmával, amivel fel tudna venni a fonalat Trump ellen ebben a versenyben.
Hát Bidennek óriási mázlia volt 2020-ban, hogy koronavírus válság volt, mert nem voltak valódi kampányrendezvények. Ő azért helyből is, tehát ő évtizedekkel ezelőtt is sokat tudott hibázni, mind beszédben, mind elszólásokban, mind fölösleges viccekben, vagy rosszul elsült viccekben, tehát ő hibázásra hajlamos politikus volt világéletében, amit most a kora az általad említett percepcióval fölnagyít. Most viszont ez a luxusa nem lesz meg, tehát neki valódi kampánygyűléseket kell tartani, és abban Trump valóban profi. Ő egy ilyen meglehetősen bizarr valóságsót kínál a nézőknek, legyenek azok a helyszínen, az interneten vagy a tévéképernyők előtt. Ebben ő nagyon jó, ebben ő az NBC valóságsójában csiszolta a tudását, egyébként is hajlamos ezekre. Tehát ő ebben profi, ezzel nem lehet versenyre kelni. Biden stábja és a Biden embere és maga Biden valószínűleg arra fog törekedni, hogy azokra az eredményekre hívja fel a figyelmet, amit Willi említett az előbb. Hogy a gazdaság jól működik, a munkanélküliség leszorult, az inflációt leszorították, most már a kamatok sem olyan magasak, az üzemanyag sem olyan magas, de mégis itt számít ez a percepció, ami beleégett az amerikaiakba, hogy debezzek tavaly meg tavaly előtt milyen rossz volt ez a dolog, és ezt még nem felejtették el. Itt is egy pont ugyanolyan időbeli tét, vagy időbeli elhomályosodás esélye van, mint amit említett Vili a gázai háborúval kapcsolatban, hogy lehet, hogy novemberre ez a percepció megváltozik, és akkor fölteszik azt a kérdést, amit ugye Magyarországon is föltettek, hogy jobban éltél-e, mint 4 éve, akkor többen fogják tudni azt válaszolni novemberben, mint most Amerikában. Tehát én úgy gondolom, hogy Bidennek erre kell építeni, és majd hallgassuk figyelmesen holnap, hogy mit mond az évértékelőjén.
A Bidennek már a 2020-as kampánya is abban a szempontból furcsa volt, hogy az üzenetek azok ilyen megfogadatlan dolgokról szóltak. Tehát nem arról, hogy mennyire félrekezelt a... Nyilván benne volt ez is, hogy mennyire félrekezelte a Trump mondjuk a koronavírus járványt, és hogyan alakultak a gazdaság, meg mit tudom én, meg a deficit, meg mit tudom én. De a fő üzenet az az volt, hogy ez a battle for the soul of America, ugye? Hogy ez Amerika lelkéje szóló van most itt a küzdelem, hogy a demokráciáért küzdünk, és hogyha a Bidennek a beszédei, amik már erről, tehát ami már a kampány részei voltak, ugye az utóbbi hónapokban meg volt ez a nagy kampányindító beszéd, de ott ő megint csak főleg arról beszélt, hogy nyilván nem tudom, elsorolta a kötelező jellegnél az eredményeit, de arról beszélt, hogy ez az amerikai emberek szabadságáról szól, hogy most kinyeri ezt a választást, mert hogy szabadon megválasztatott, hogy lesz abortuszod vagy nem, hogy vallásos vagy sem, és így tovább. És hogy nem tudom, hallgatja az ember, ahogy beszél a Biden, mindig ilyen megfogadatlan dolgokról. Tehát amikor a gazdaságról beszél, akkor nem ilyen számokat sorol, hanem arról beszél, hogy beszélt egy emberrel, akit kirúgtak a munkahelyéről, és akkor, hogy milyen szomorúan jött haza a családjához, meg hogy, tehát ő szerintem ilyen nagyon érzelmi ilyen történetekben kommunikál meg, ezekkel az üzenetekkel operál, és szerintem ezt tudjuk látni ebben a kampányban is, hogy arra lesz kiegyezve, hogy visszajön ez a szörnyeteg, és tönkreteszi az országot.
Igen, csak a feladat azért van feladva Bidennek a demokratáknak, mert az amerikaiak már látták Donald Trump elnökségének a 4 évét. Látták 2021. január 6-át. Látták Donald Trumpot bíróság előtt, látták Donald Trumpot megbüntetve szexuális zaklatásért és üzleti csalásért, látták Donald Trumpot hülyeségeket beszélni és őrjöngeni a kampánygyűléseken, látták Donald Trumpot azt mondani, hogy aki megpróbál bejönni Amerikába, az mind erőszaktevő bűnöző, és látták Donald Trumpot beszélni a NATO fölöslegességéről, és Donald Trump ennek ellenére kimutatható módon mind nemzeti szinten, mind 6 csatatér államból 5-ben vezet. Tehát ez a legnagyobb feladata és problémája a demokratáknak, hogy az amerikaiak mindezt tudják. Trumptól tényleg félteni kell az amerikai demokráciát, ezt félthetjük itt Európában is, és féltik Amerikában is, és mindezt tudjuk, mindezt látjuk, halljuk, és mégis meglehetősen komoly esély van arra, hogy Donald Trump legyen az Egyesült Államok elnöke újra. Tehát a kép már összeállt, hogy mi fog dönteni, azt nehéz megmondani, de amit felsorolt Vili, azt valóban elmondja Biden, elmondják a demokraták, miközben mindazt tudjuk Trumpról, amit felsoroltam, és mégis vezet.
Igen, vannak, akik azt mondják erre, hogy szerintem ez is egy ilyen érdekes megközelítés, hogy azért fog veszíteni a Trump, mert itt be vannak fagyva a frontvonalak. Itt van, aki a Trumpra szavaz, van, aki a Bidenre szavaz, ez megvan, hogy ezek hogyan vannak leosztva, nincs, senki se változtat, mert egyszerűen annyira megosztó ez az egész, és a Trump egy annyira megosztó ember, és ennek megfelelően eddig is, hogy elvesztette egyszer már, elvesztette 2022-ben a midtermeket, amit az ő jelöltjei, és most is el fogja veszíteni, mert ezek már befagytak a frontvonalak, és nincs mi változtatni.
Olyan biztosra vették Hillary Clinton győzelmét 2016-ban, én erre mindig ezt tudom válaszolni, hogy 2016 márciusában mindenki arra fogadott volna, hogy Hillary Clintonnak hívják az Egyesült Államok következő elnökét. Nagyon, nagyon érdekes hónapjaink lesznek novemberig, az biztos.
Ez biztos.
Gábor, Vilmos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.